prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. A prémium kategória mikrofonjánál Palag Robert és Vörös Benedek. Műsorunk első részében takarmányokkal, illetve a legfontosabb termesztett növények árfolyam alakulásával foglalkozunk. Van is egyébként egy cég a hazai tőzsdén, amelynek a tevékenysége szorosan kötődik az innovatív takarmányiparhoz, ez az UBM csoport, az egyik alapítóval fogunk beszélgetni. Műsorunk második részében pedig a globális, illetve a hazai befektetési lehetőségeket tekintjük át. Itt vendégünk lesz az Erste-nek a vezető elemzője, stratégája. A 100%-ban magyar tulajdonban lévő tevékenységét 1996-ban kezdő UBM csoport már a Magyarország egyik legnagyobb takarmányalapanyag kereskedőjévé, illetve takarmánygyártójává vált. Három fő üzletága van, a fehérje kereskedelem, a gabona kereskedelem és a takarmányüzletág, mely területek megközelítőleg egyenlő arányban járulnak hozzá a cégcsoport eredményeihez. Az UBM csoport célja, hogy Magyarország után a teljes közép-kelet-európai régióban is meghatározó szereplővé váljon a takarmánygyártás és kereskedelem piacán, és hát egészen elképesztő mértékű ármozgásokat lehetett megfigyelni az elmúlt egy évben. Itt, hogy a konkrétumokról beszélünk, az Agrár Közgazdasági Intézetnek az adatai alapján, például az étkezési búza esetében 88%-kal haladta meg májusban az árszint az egy éve korábbi átlagárat. Ugyanez a takarmány kukoricánál 47%-os emelkedés, a napraforgó magnál 71%-kal volt magasabb az átlagár, és talán még a repcemagot érdemes megemlíteni, itt 45%-os volt a növekedés, egészen elképesztő számok, amelynek nyilvánvalóan egy erős hatása van a hazai inflációnak az alakulására is.
Még szerencse, hogy Ukrajna és Oroszország nem kávé nagyhatalom, mert akkor én is gondban lennék a saját inflációs kosarammal, mert ami még egy érdekes kiemelendő tényező, hogy a mezőgazdasági termékek áralakulása nagyon ketté vált attól függően, hogy Oroszország és Ukrajna milyen szerepet tölt be a globális piacon. Tehát, hogy mondjuk azokat a termékeket nézzük meg, akár az élő marhától kezdve a kakaón, a cukron át a kávéig, amelyek piacán nem jelentős szereplő sem Ukrajna, sem Oroszország, akkor azt látjuk, hogy ezekben a termékekben viszont az idei évben mind árcsökkenés volt megfigyelhető, tehát a kakaó és a marha ár az több mint 10%-kal esett az idei évben, de szerencsére a kávé is 3%-kal lett olcsóbb körülbelül. De valóban a mezőgazdasági termékek, ahol Ukrajna és Oroszország kardinális szereplő piacokon nagyon masszív árrobbanást szenvedtek el az idei évben, illetve az elmúlt 12 hónapban is.
Ez még mindig a prémium kategória.
Tisztelettel köszöntjük a vonalban Uzsoki Andrást, az UBM csoportnak az igazgatósági tagját, illetve az egyik alapítóját. Az első kérdésünk pedig rögtön arra vonatkozna, hogy hogyan teljesített a cégcsoport az elmúlt időszakban.
Gyakorlatilag már néhány éve működik Romániában, Kerelőszentpálon egy takarmánykeverő beruházásunk, amiben jelentős tulajdonosok vagyunk, és az nagyon, azt kell mondjam, hogy nagyon szépen teljesít. Ezen kívül éppen most fejeztük be Szlovákiában, konkrétan Hernádcsány van, az ott Kassa környékén van, egy régi takarmánykeverőt megvásároltunk, és teljesen felújítottuk. Kereskedelmileg meg erős a jelenlétünk a szomszédos országokban. Úgy egyébként pedig magyarországi kiindulóponttal Horvátországban is, illetve Ukrajnából alapanyagot szoktunk vásárolni. A szerb jelenlétünket azt mindenképpen erősíteni szeretnénk, pont egy alaptőletételünk, ugyanakkor az is tény, hogy nagyobb óvatosságra nyit a mostani nemzetközi helyzet.
Egy nagyon fontos bejelentés érkezett a társaság részéről június során. Az egyik meghatározó aktív tőkebefektető szereplője a hazai piacnak a High Ventures volt, az, ami jelentős mértékben, nagyságrendileg 5 milliárd forintos összértékben emelt tőkét a cégcsoportban. Mit lehet tudni ennek a hátteréről? Egyáltalán mennyi ideig tartott ennek a tranzakciónak az előkészítése?
Hihetetlenül gyorsan zajlott le a folyamat. Idén koratavasszal voltak az első megbeszéléseink, május közepetáján kaptunk egy indikatív ajánlatot, és korlátilag az első fél év utolsó napján meg is történt a részvények ellenértékének az átutalása. Ami nagyon lényeges, nyilvánvalóan a High Venture szempontjából mi egy tőzsdén jegyzett cég vagyunk, hosszú, stabil múlttal. Ez egy kicsit más befektetési irány, mint amit ők korábban csináltak, és azt érzem, hogy nemzetközi helyzetben a mezőgazdasági élelmiszeripar az abszolút a válságállosságával fölértékelődött a befektető számára. Mi úgy éreztük, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy saját tőke oldalon erősítsünk. Szintén most azt mondanám, hogy pénzügyi és politikai körülmények miatt a Hájöncsös meg azt érezte, hogy egy ilyen irányú befektetés az számára igazán vonzó. A részvényekért egy 27 ezer forintos árat fizettek, ami a 16-17%-os paketjük van.
Említette a tőzsdei jelenlétet. Egyelőre közkész hányad az 10% körül alakul, ami miatt a likviditás is limitált a papírokban. Itt várható-e, vagy szándéke a cég részéről a közkész hányad növelése, illetve a likviditás növelése ezáltal?
Az UBM csoportról annyit érdemes tudni, hogy gyakorlatilag magyar magánszemély tulajdonosai vannak, és emiatt ez egy adottság, hogy nagyon, nagyon dinamikus a fejlődésünk, de a saját tőke oldalon mindig fontos az, hogy meglegyen a kellő stabilitás a finanszírozhatóság tekintetében. És tőzsdei jelenlétnek az volt mindig is az alapja, hogy legyen közkész hányad, és legyen lehetőség arra, hogy a saját tőkénket egy részvénykibocsátással erősítsük. Ez most kicsit úgy éreztük, hogy erre most egy ilyen zárt körű részvénykibocsátással nyílik a legjobb lehetőség, de abszolút az elképzelésünk, hogy a közkész hányadot erősítsük. Már csak azért is, mert 9 meghatározó tulajdonosa van a cégnek, de hát mondjuk én magam nevében tudom azt mondani, hogy azért én már közelítek a nyugdíjkorhatárhoz, a társai hozzám képest lényegesen fiatalabbak.
Konkrétan önnek kapcsolatban jelentek meg értesítések a Bét honlapján, hogy ugyan nagyon kis mértékben, de csökkentett a részvény tulajdonán, és ezek ugye ténylegesen a tőzsdén történtek ezek az értékesítések. Esetleg abban, hogy koncentráltan valamilyen aukció keretében értékesítsenek részvényeket, kimondottan azzal a céllal, hogy a közkész hányad az növekedni tudjon. Ezzel kapcsolatban történtek már bármilyen előkészítő tárgyalások, gondolok itt akár broker cégekre.
Tehát mindig folynak puhatolózások, de még így nem teljesen alakult ki, hogy mi legyen. Mindenesetre van nyitottság arra, hogy amikor erre, most azt mondanám, hogy a gazdasági környezet lehetőséget ad, csináljunk újabb és újabb részvénykibocsátásokat is.
Ha a gazdasági környezetről beszélünk, akkor ugye tudjuk azt, hogy a régiónk azért itt a takarmánynövények tekintetében nem áll rosszul. A minősége is ezeknek a terményeknek, amiket önök alapanyag beszerzésként használnak fel, meglehetősen jó. Hogyan változtatott ezen a helyzeten akár az orosz-ukrán háború, illetve az, hogy ilyen mértékben kezdtek el drágulni ezek?
Jól lehet nettó exportőr Magyarország ezekben a növényekben, de azért a világpiachoz ezer szállat kötődik a műtrágya ára, és így tovább. Tehát a maga a termelési költségek is megnövekedtek, biztos, hogy van egy nemzetközi árfelhajtó ereje annak, hogy óriási termőterületek veszélyeztetve vannak ezzel a háborúval. Meg egyszerűen azt gondolom, hogy a világ most sokkal erősebben ráfókuszált, mellesleg a mi cégünk is, hogy a logisztika, hogy tényleg meglegyen az áru. Tehát nagyon fontos az, hogy nem csak arról van szó, hogy most onnába megtermesztve a szükséges mennyiség, és ilyen szempontból aztán a Magyarországon biztos nem kell aggódnia emiatt. De az, hogy időben eljussanak egyik a megfelelő helyre az alapanyagok, utána pedig a fésztáp eljusson az állattenyésztőknek. Ez azért nagy odafigyelést igényel. És ilyen szempontból szerencsés az, hogy nekünk részint 26 éves tapasztalatunk van, részint pedig gyakorlatilag a commodity kereskedelem, az egy nagyon erősen logisztikai tevékenység. És mi ebben, én azt mondanám, hogy mindig is nagyon, nagyon innovatívak és élenjáróak voltunk. És most ennek megint nagy jelentősége van. Ez nem csak egy árazási kérdés, hanem tényleg volt olyan időszak, amikor kifejezetten gond volt, hogy mondjuk a szódaere eljusson Magyarországra. És akkor nem mindegy, hogy mennyire erős a logisztikai tevékenysége.
A cégnek hagyományosan három fő üzletága volt. Az restruktúrálás mögött milyen megfontolások állnak, illetve hogy fog kinézni a cégcsoport ezen restruktúrálást követően?
Igazából ugyan tényleg Gaborda üzletágról, meg Szója vagy Fehérje üzletágról beszéltünk, és beszélünk így az évtizedek során, mint két commodity üzletágról, de ezeknek azért az alap tevékenysége az nincs annyira messze egymástól. Tehát mindig, mind a kettőnél óriási volumenű takarmány alapanyagot szállítunk egyik pontról a másikra. Inkább import jelleg, ugye a szójadara, Magyarországon viszont a kevés terem, szójabab és abból is viszonylag kevés szójadarát állítanak elő, tehát ebben netto importőr Magyarország, de ez azt jelenti, hogy Hollandiából, vagy az Adriai tengerről, vagy Németországból, vagy Konstanta Romániából, vagy most éppen Ukrajnából, nagyon sok logisztikai lánc van, vagy logisztikai lehetőség van, amiben mi élen járunk, hogy behozzuk ezeket. Ugyanakkor ugyanezek a fordított irányban, a gabonakereskedelem, az nyilván van egy erős hazai jelenlétünk, de azért van egy jelentős exportunk is. És ezt a kettőt érdemes egy kicsit együtt nézni, mert azért ezeknek az a jellegzetessége, hogy egy nagy volumenű, viszonylag kis marginű, back-to-back alapú kereskedés az alapja. A takarmány, pedig a feed, az meg lényegében egy gyártó tevékenység alapvetően. Üzemek kellenek hozzá, az alapanyagokból pedig jó minőségű tápot gyártunk és leszállítjuk. Tehát ez maga az illeti modell. És azért próbáljuk ezt a két commodity üzletágat egybe kezelni, mert különösen most a tőzsdei jelenléttel azt gondoljuk, hogy jobban a befektetők számára így homogénabb az, hogy az egyik üzletágnak van egy belső logikája, a másik üzletágnak meg van egy másik belső logikája. Nyilvánvalóan egy takarmány gyártásnál nagyobb a hozzáadott érték, nagyobb a margin, más milyen kisebb tételek vannak, sokkal nagyobb az egyforma, tehát sokkal kisebb a szezonalitás, azért teljesen nyilvánvaló, hogy mondjuk a gabonánál van aratás, és óriási készletek fölhalmozódnak, majd pedig szépen pont nyár közepére a készletek leapadnak. Nem véletlen, hogy át is tette a csoport a mérlegfordulóját június 30-ra. Pont emiatt, mert egyszerűen a gabona üzletágnak a számai akkor ér véget, úgymond a gabona üzletágnak a valóban az év vége, a nyár közepe, nem december 31. És ez mindig egy kicsit olyan erőszakolt volt, hogy december 31-ére csináljunk gabona üzletágban mérleg. Igen. És ugyanakkor meg ő adja az árbevétel jelentős részét, hogyha készlet van, ott van jelentős készlet, és itt tovább. Tehát a pénzügyi mutatók szempontjából volt annak lényege, hogy a commodity egybe legyen, és a takarmány meg a másik lábhegyet. Tehát most a három láb között, hogy azt mondanám, hogy két lábunk van, és ez így emberik.
Ugye a Magyar Agrárium egyik legnagyobb innovatív cégcsoportjáról beszélünk. Mit lehet tudni a stratégiai tervekről, ez a dinamikus fejlődés, akár árbevételben, eredményekben, hogy nézhet ki a következő években?
Hát az árbevételben azt biztosan tudom mondani, hogy ez csak növekedni fog. Ez abból is adódik, amit beszéltünk, hogy azért a commodity kereskedelemben ez az árdrágulás az árbevételt azt hajtja. De azért alapvetően azt gondolom, hogy nekünk azért a legnagyobb fókuszunk az a tényleg a takarmány üzletágban is úgy érezzük, hogy regionálisan egyszerűen van hova bővülnünk. Annyi van, hogy jelenleg az látszik, hogy az új üzemek építésénél a cél vas beszerzési ára az nagyon, nagyon megnőtt egyik részről, meg vannak ellátási nehézségek, ezért ez azért mindenképpen meggondolásra készített minket, ellenben az akvizícióra meg ez egy kiváló alkalom. És ilyen szempontból azt gondolom, hogy érthető, hogy a High Venturesnek miért örültünk a High Venture beszállására. Hisz ez a pénzügyi forrás, ez pontosan azt erősíti, hogy ilyen típusú növekedést tudjunk a jövőben is folytatni.
Végezetül, hogyha az éves távlatokból még inkább zoom outolunk, és évtizedes távlatokat veszünk célba, ugye ön már 25 éve ebben az iparágban otthonosan mozog, akkor milyen tendenciák voltak meghatározók az elmúlt évtizedekben, illetve a következő néhány évtizedben mire lehet számítani? Itt például gondolok esetleg a klímaváltozás hatására, a régiós termelés szempontjából, az ebből fakadó esetleges termékmix változásokra, tehát mondjuk mire lehet számítani, vagy hogy nézhet ki vajon mondjuk a Kárpát-medence mezőgazdasági termelés és kereskedelem szempontjából mondjuk a következő 25 évet követően?
Hát nekünk egy óriási előnyünk az, hogy azt gondolom, hogy nagyon rugalmasak tudunk lenni, és ezért tudunk alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Ezt most mondanám az UBM-ről. Az, hogy mik azok a trendek, valószínűleg a gabonatermesztés és kukorica, takarmány, búza, ezek a legfontosabb takarmány növények. Ezek biztos, hogy továbbra is ebben a régióban nagyon, nagyon nagy jelentőség lesz. Már csak azért is, mert az látszik, hogy van egy olyan fajta tendencia, hogy Nyugat-Európáról felől az állattenyésztés az egyre keletebbre húzódik, és azt gondolom, hogy nekünk ebben Magyarországnak biztos, hogy nagy szerepe lesz. Tehát valószínűleg az állattenyésztés azért Magyarország alkalmas, pontosan azért, mert ezek az abrak növények, ezekben egy jó termelési adottsággal rendelkezünk. Én azt gondolom, hogy egyre több magas színvonalú állattenyésztő tele fog létesülni a jövőben, akik takarmányt fognak igényelni.
Köszönjük a beszélgetést Uzsokai Andrásnak, az UBM csoport igazgatósági tagjának és egyik alapítójának. További szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, minden jót.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.